Köszönöm szépen a meghívást. Néhány szót akkor így magamról. Én Amerikában végeztem egy klinikai és pastorális pszichoterápia szakon a Ashland University-nek az Ashland Teológiai Szeminárium részén. A klinikai az a minőségét jelenti, a szakmai szintjét, ami annyit jelent, hogy Amerikában én jogosítványom van diagnosztizálni, és kórházban, illetve megyei életmentő szolgálatban vettem részt. Munkám legnagyobb részét öngyilkosokkal és elváltakkal végeztem odakin. A pásztorális az természetesen a keresztény dimenziót, amit nagyon fontosnak tartok, tehát a pásztorális lelki gondozói része ezt foglalja magába. Szoktam mondani a pácienseimnek, hogy ez mindenféleképpen az értékrendemet, a hozzáállásomat és a tanácsaimat jelenti. Nem szoktam senkire ráerőltetni, de panasz még nem jött, hogy nem kérnek belőle, sőt megdöbbentő, hogy a legtöbb páciensem nem keresztény, és ők direkt azt kérik, hogy ők szeretnének egy spirituális oldalt, egy lelki, egy keresztényi megközelítést. Egyre többen keresik azt az oldalát az embernek, ami nem csak felfogható, megmagyarázható, indokolható, hanem ami sokkal több és sokkal mélyebbről fakad. 2000 óta élek újra idehaza, én 12 évet éltem amúgy Amerikában, és 2000 óta dolgozok itthon. A Szányra Keltek BT-ben vagyok lelkigondozó, ez a saját kis BT-m. És hát azért hagyj említsem meg, hogy a lelki gondozásom és a pszichológusságom az mindig csak egy mellék ösvénye életemnek, ami hivatása és csodája, de a legnagyobb csodája az az öt gyermekem, akinek édesanyja vagyok. És szeretem említeni, hogy három gyönyörű szép kislány és két nagyon vagány és nagyon életre való kisfiú édesanyja vagyok. 15 éves lesz a legnagyobb. A Fitkeva előadásokon még csak 14 és fél volt, de most már 15 lesz. És legkisebb fiam Kende, ő pedig 5 éves. Ezek mellett még meg szoktam említeni, hogy nem csak a pszichológiai oldalról, még van egy másik oldala is a szakmámnak, a Magyar Szexológiai Társaságnak tagja vagyok, mint szexuálpszichológus. Gondolkodtam, hogy bedobjam-e poénként, hogy azt hiszem az egyetlen keresztény szexuálpszichológus Magyarországon. Ha ezt lehet így megmondani, hogy pásztorális szexuálpszichológia, nem tudom. De van ilyen. Mielőtt bármit szólnék az önismeretről, vagy bármit kezdenék beszélni, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, jövünk eléd, és kérünk, hogy miként tömeg és dugók és száguldás és piros lámpák között száguldanak az emberek, állíts meg minket. Csendesítsd a lelkünket, gondolatainkat, segíts rád figyelnünk. Kérünk, hogy vezessél minket úgy a gondolatainkban, mint a kérdéseinkben, válaszainkban. És kérlek azért is, hogy adjad, hogy semmit hozzá ne tegyek, és el ne vegyek abból, ami a te igazságod. Légy jelen ma este közöttünk. Amen. Mielőtt bármit mondanék az önismeretről, szeretnék a Zsoltárok könyvéből felolvasni egy részletet. 107. Zsoltár 23. versétől olvasnék néhány verset. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek. Bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak, nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok, örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért. Gyönyörű szép ez a néhány sor. Valahol meggyőződésem, hogy mindannyiunk élete beleillik. Jönnek a forgószelek, a hullámok, feldobnak, mi megtántorgunk, elszédülünk, kívülről talán már úgy nézünk ki, mint a részegek. És ha van még annyi erőnk, hogy kiáltsunk az Úrhoz, azt mondja az ige, és azt tapasztalom nap mint nap a saját életembe és mások életében, hogy Isten lecsendesíti tengereinket. Hát elvileg az a címe az előadásomnak, hogy önismeret. Amikor a Fitkevének a önismereti előadására mentem, idegesen mentem be, nem csak azért, mert késésben voltam, meg dugóban voltam, hanem azért, mert az volt bennem, hogy mit lehet önismeretről mondani. Én tudom az elméleteket, tudom, hogy mit kéne mondani önismeretről. De annyira száraz, idegen és távoli az életünktől. Megtartottam egy 6 részes előadást, és ma jöttem ide, hogy hát akkor ma önismeretről beszélek, és gondoltam, hogy hát, ezt már egyszer végigcsináltam, hogy ne tudnám. És ma megint rájöttem, illetve az elmúlt napokban, hogy ugyanígy érzek. Valahogy az volt bennem, hogy lehet ilyen előadást tartani, hogy önismeret. Az önismeretet nem lehet tanítani. Nem lehet tanítani. Azt végig lehet küzdeni. Az önismeret az nem egy elmélet. És hagyd mondjam azt, hogy ha most elméletre vár bárki tőlem, nem tudok elméletet adni. Azt tudom mondani, hogy az önismeret az az életünknek a felfedezése Isten szemszögéből, az a legtökéletesebb önismeret. Sokszor említem a kedvenc énekemet, kedvenc énekemnek egy sorát, amit egy évfolyamtársam, aki egy időben lelki gondozóként is mellém állt életem egy nehéz szakaszában, ő tett egyszer be kazettán, és azt mondta, hallgasd meg, és a legszebb sora mai napig a fülemben cseng, segíts már meglátnom önmagamat, mint ahogy te látsz engemet. Csodálatos fohász. És mielőtt bármit beszélnék az önismeretről, azt kívánom, hogy ma mindannyian talán egy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy úgy lássuk önmagunkat, ahogy Krisztus lát minket. Most persze egyből beugrott bennem az a gondolat, hogy nekünk vajon mi az elképzelésünk, hogy Isten hogy lát minket. Önismerethez úgy juthatunk, ha megvizsgáljuk magunkat, egy kicsit analizáljuk magunkat. Megkeressük azt, ami pozitív, megkeressük azt, ami negatív. Elvégeztem annak idején Amerikában egy házasság, nem is, hogy is hívták ezt a tesztet, egy különleges tesztet, ez egy jegyes oktatói házasságot megelőző teszt volt. Nagyon komplex, nagyon összetett teszt, az egyik legsikeresebb teszt Amerikában. És egyik legkülönlegesebb vonása ennek a tesztnek, hogy arra épít rá, hogy megmutatja, hogy a jegyes párnak mik az erősségei, és mik a gyengéi. Nem azt mondja, hogy összeilletek, vagy nem illetek össze. Nem azt mondja a jegyes párnak, hogy sikeresek lesztek, vagy nem sikeresek lesztek. Nem konklúziókhoz rohan. Sokszor, amikor emberek eljönnek hozzám, az az első kérdésük, azt akarom tudni, hogy beteg vagyok, vagy nem. És én azt szoktam mondani, hogy nézzük meg, hogy mik az erősségek, és mik a gyengeségek. Ez a teszt is ezt figyeli, hogy mik a párnak, a jegyes párnak a megtartó pillérei, amire építeni lehet, és mik azok az oldalai, amelyek gyengék, amelyek labilis pontok a kapcsolatban, hol az az a pont, ahol meg kell erősíteni a házat, hol az a pont, ahol esetleg megfúrhatja az egér a falat, hol az a pont, ahol nem jól van szigetelve és beázhat. Valahol így kell önmagunkat vizsgálni. sokszor abban a hibában esünk, hogy egyből bele akarunk rohanni, beteg vagyok, vagy egészséges. Jól csinálom, vagy rosszul. Nézzük meg azt, hogy hol lehet erősíteni a falakat, és mik azok az oszlopok, azok a tartó pillérek, amire pedig érdemes építeni. Az önismeretre a legalkalmasabb szituációk az életünkbe, amiket én itt eddig fel tudtam sorolni, azok a krízisek, a kudarcok és a konfliktusok. Legalábbis én ezt a hármat említettem, és majd szeretném egy negyedikkel kibővíteni. Ugye a konfliktusai az életünknek, képzeljük el azt, hogy átlag nap, mint nap, fölkelünk, rutinszerűen bemegyünk a munkahelyünkre, az iskolánkba, és rutinszerűen ugyanazzal a viselkedési formával, ugyanazzal az állarccal, ugyanazzal a megszokott mondattal köszönünk és végezzük a munkánkat. És ezek alapján az átlagos, mindennapos, hétköznapi megnyilvánulásaink által mondják az emberek rólunk azt, hogy na, ez egy vidám kollega, hát ez egy olyan hosszú tűrő kollega, na, ez egy ideges kollega, na, ő igazán sugároz valami különleges áldást mindannyiunk fele. És ez körülbelül állandó is marad mindaddig, amíg nem jön egy konfliktus. A konfliktusok valóban fölhozzák a bennünk lakozó mélyebb ént. Felszínre hozzák azokat az indulatokat, azokat az érzéseket, azokat a gondolatokat, azokat a sebeket, félelmeket, amiket addig az átlagos szinten elég jól el tudtunk nyomni. Következő ilyen kategória, ami szintén felhozza a bennünk levő mélyet, azok a kríziseink. És sokszor a kríziseket azt hiszük, hogy át kell keményen vészelnünk. Sokat gondolkodtam azon, nagyon sok gyászolóval dolgozok. És annyiszor végig gondoltam, hogy van nálunk a civilizált világba valami beteges viszonyulás a krízishez. És ez a beteges viszonyulás pontosan az, hogy bírt ki. És ezek a bírt ki megjegyzéseink olyan belső, rögzült, fekélyesedő sebeket alkotnak bennünk, mintha nem lenne gyógyulási lehetőségünk. Elmondok egy példát. Egyszer jött hozzám egy asszony, barátnőjével jött, és mind a kettel úgy jöttek, hogy az egyik vezetett, és mondták, hogy dupla időt kérnek, egymás után kérnek időpontot. Kérdeztem, hogy melyik szeretne jönni előbb. Hát természetesen a sofőr jött be először, az a hölgy, hogy hát ő beszélget velem, és a másik nap mutattam a várótermet, hogy hát akkor itt foglaljon helyet, és egy óra múlva természetesen vele fogok beszélni. Azt mondta, hogy ő áll. Egy óra múlva kijöttem, és a hölgy még mindig állt. Hát gondoltam, hogy türelmetlen, vagy nem is tudom, olyan furcsa volt, ahogy ott állt, és rákérdeztem, hogy hát nem ült le? Azt mondja, nem. Majd oda beleülök, és majd elmondom. Bejött hozzám, és mikor leült, elmondta, hogy évek óta nagyon súlyos hátfájása van, morfium hatású fájdalomcsillapítókon van, és nem tudják az orvosok se, hogy mi a baj. Már gondolkodtak gerincműtéten, de nem egyértelmű a műtét. Egyáltalán mindenki a sötétbe tapogatózik. Az orvosok elküldték pszichológushoz, és így hozzám jött el a barátnője révén. Beszélgettünk, és eszembe jutott annak idején professzoraimnak egy mondása: ha valahol valaki elakad, két kérdést kell megkérdezni tőle. Van-e fel nem dolgozott harag, illetve van-e fel nem dolgozott gyász? A kulcsszó nem a harag és nem a gyász. A kulcsszó a fel nem dolgozott. És akarva akaratlanul annyira egyértelmű volt számomra, hogy ez a hölgy, aki előttem ült, ő igazából valami egyértelműen pszichoszomatikus problémától szenvedett, hogy ránéztem és megkérdeztem tőle, hogy van-e fel nem dolgozott gyásza. Kiderült, hogy a fia 5 évvel azelőtt autóbalesetben váratlanul meghalt. Rákérdeztem, hogy hogy dolgozta fel. Azt mondta, hogy dolgoztam fel. Fel kellett dolgozni. És utána elmondta szépen, következetesen, hogy félt, hogy a férje össze ne roppanjon, és tartotta a férjénél a frontot. Félt, hogy a menye kicsi gyerekeivel össze ne roppanjon, és ő ott állt oszlopként. Rá lehetett támaszkodni. És elmondta, hogy félt, hogy a másik gyereke össze ne roppanjon, és sorolta föl a családtagokat, a rokonokat, az ismerőseket. Mindenkinek ő volt a támasztéka. És érdekes módon egy időben esik, hogy a háta elkezdett fájni. Keményen bírta, keményen állta a sarat, de soha nem adott magának lehetőséget arra, hogy szembenézzem saját fájdalmaival. Azért említettem ezt meg, mert a gyász az az egyik alap dolog, amivel szembe kell néznünk ahhoz, hogy önismeretre jussunk. Mi az, amit elvesztettél? Nem csak meghalt személyekről beszélek. Egy megszakadt kapcsolatról. Egy csalódásról. Akár egy barátban. Egy válásról. Egy testvérről, aki nem hajlandó veled többet szóba állni. Mi az, amit elvesztettél? Gyászolóknak szoktam mondani, de az elváltaknál ugyanez a leggyakoribb jellemvonás, szoktam mondani nekik, hogy tévedés az, hogy egy ember életét vesztettük csak el. Nem lehet ennyire leegyszerűsíteni egy embert. Ha így gondolkozunk, akkor bocsánatot kérek, de teljesen materialista gondolkozással gondolkozunk. Az az ember, akit én elvesztettem, az nekem az álmom volt. A jövőképen volt. A terveim voltak. Vele terveztem megöregedni. Vele terveztem a gyerekeimet lediplomáztatni. Vele terveztem beszélgetni. Álmok és tervek. Múltbeli események keresztbe vágva. Megpróbálok. Ez nem hangosít? Nem hangosít, csak rögzít. Köszönöm, bár ide is lehet jönni, de van bőven hely. Jó? De, tehát amikor veszteségről beszélünk, nem szabad ott megállnunk, hogy azt mondjuk, hogy egy valakit, egy valamit elvesztettem és kész. Krízisek az életünkbe felhozzák azt, hogy kik vagyunk. Egy ilyen krízis felhozza azt, hogy szembe merünk-e nézni a fájdalmainkkal, vagy tagadjuk őket. Vannak egészséges megoldások, és vannak egészségtelen megoldások. Mondtam a kríziseket, mondtam a konfliktusokat, és valahol a kudarcok is ez a kategória. Azt mondom, hogy még a kudarcoknak ugye nagy skálája van, de azért inkább nézünk egy kudarccal szembe, mint egy krízissel, ugye? A krízis az valami kategorikusan hatalmas, valami váratlan, valami elviselhetetlen. Szakmailag azt mondjuk, hogy egy krízis nem is tarthat néhány napnál tovább, mert nem bírjuk elviselni. Kudarcban az ember egy veszélyhelyzetben, egy szorongásos helyzetben mit csinál? Két lehetőségünk van általában. Szembeszállni vagy menekülni. Az, ahogy szembeszállunk vagy menekülünk, nem csak egy megoldás a konfliktus helyzetünkre, nem csak egy megoldás a kudarcainkra, a félelmeinkre, minden egyes ilyen reakciónk És ennek a felvállalása, hogy mondjam azt, hogy személyiségünket formálja. Nem lehet csak úgy vizsgálni önmagamat, hogy eddig így csináltam, és én ilyen vagyok. Minden alkalommal, amikor bármilyen példát hozok fel, hogy mondjam azt, hogy föl kell, hogy tegyük a kérdést. Így akarom folytatni? Mert az, aki állandóan harcol, az, aki mindig mindennel felveszi a csatát, megkeményedik, deformálódik. Nem állhatom meg, hogy fel ne hozzam egy legújabb felfedezésemet. Hát olyan kis szakmai felfedezés, de én ebben olyan jól tudok úszkálni. Olyan kis heuréka élmény, amikor valamire rájövök. A minap beszélgettem egy párral, házas párral, és akarva akaratlanul kicsúszott a számon, hogy sajnos a magyar nők többsége már csak harcolni tud. Olyan egri nők lettünk. Valahol egy csodálatos tulajdonságunk. Azért hagyd mondjam azt, hogy akár a saját édesanyámra gondolok, aki fantasztikus harcokat vívott meg azokban az időkben, amikor nap mint nap látogattak minket a nyomozók, és lehallgatták a telefonunkat, és úgy nőttem föl gyerekként, hogy soha senki nem tudta, hogy amikor azt mondtam, hogy szanatóriumban voltam édesapámat meglátogatni, az igazából a csecsini börtönt jelentette. Ebben az időben nekem volt egy csodálatos harcos édesanyám. És nagyon sok ilyen csodálatos harcos nőt ismerek, akik nem egyszer 6, 8, 10, 12 gyerekkel álltak a férjük mellett, álltuk a gyermekeik mellett, harcoltak az igazságért. De talán itt lenne az ideje, és elnézés, hogy most csak a nőkhöz szólok, hogy mi nők bevállaljuk azt, hogy nem csak harcolunk. Ez csak egy apró megjegyzés, is említettem, hogy amit cselekszünk a kríziseinkben, a konfliktusainkban, a kudarcainkban, az ilyen egyéniséget kihívó eseményekben az életünkben, azzal a saját egyéniségünket, személyi vonásainkat formázzuk. Lehetek egy szögletes cserép, nagyon divatos, nagyon szép. Bizonyos helyeken sokkal jobban elfér egy-egy párkányon ez a szép szögletes cserép. Nekem is van, tetszik. De ha a polcomon vagy a párkányon a virágok mind szögletes cserépbe lennének, videg és élettelen lenne a otthonom. Szeretem a gömbölyű, lágy cserepeket. Én ilyen virágmániás vagyok. Kell, hogy merjük felvállalni a harcainkat, de kell, hogy merjünk ennek látságát is felvállalni, az életünk másik oldalát. Azt mondtam, az önismeretre legalkalmasabbaknak tartom a kudarcokat, a konfliktusokat, kríziseket. És én itt a legutóbbi előadásomban, talán januárban volt ez az előadásom a Fitkevén, akkor én itt abba is hagytam. És azóta rá kellett jönnöm, hogy tévedtem. A pszichológus tévedett. Nem csak a negatív események hozzák fel valós énünket. A váratlan csodák is. Az örömteli események. Mi van akkor, amikor mi megtanultunk állandóan harcolni, küzdeni, megvívni a csatákat, és eljön a békeidő? Mi van akkor, amikor eljön a békeidő? Mi van akkor, amikor beérkezünk az ígéret földjére? Akkor mi jön elő? Hát tudod, Istenem, én már megszoktam a harcokat, és jó lenne folytatni, most nem tudom, mit csináljak. Mert ez jön elő. És rengeteget gondolkodtam, hogy miért van ez? Miért van ez, hogy az örömben az embernek felszínre tör valami belső olyan dolgok, amire azt hiszi az ember, hogy elveszett. Már nem létezik. Feldolgoztam. Krízis? Szembenézek. Én? Megvívom. Kudarc? Hát, na és aztán. Letörlöm a port, és megyek tovább. Hát ezt így szoktam. Így csinálom 10 éve, 20 éve, 30, 40, 50, 60. Hát megy ez nekem. Hát életstílusom. Gyerekek, harcolni kell, szóljatok, majd én jövök. És mi van, amikor az Isten azt mondja, hogy figyelj, gyerekem, harcoltál eleget. Pihenj meg, igyél egy pohár friss vizet. Megmondja, mi jön? Pánik. Pánik. Mit csinálok akkor, amikor ilyen még nem volt? Istenem, hozz egy kis kudarcot. Az az igazság, hogy talán ebben rejlik az a kérdésre a válasz, hogy miért van az, hogy ismételjük a sorsunkat? Miért van az, hogy újra, meg újra ugyanúgy ismételjük a sorsunkat? Említettem az elején, hogy a diploma munkámat 3 évig válófélben levő párokkal végeztem. Ez annyit jelent, hogy több mint 100 válásban voltam ott, mint lelki gondozó gyakornok. Na most azért több mint 100 válás szűk 3 éven belül az elég tömény. Tehát ott azért az ember hatalmas skálát lát, és férfiak, nők vegyesen. Ezeken az előadásokon hoztuk fel szakmailag a statisztikát. Abban az időben, tehát én most a 97 körüli időszakról beszélek, tehát a 90-es évek vége, Amerikában, csak ezt a madzagot rúgdosom, mert nem vagyok hozzászokva, de... Tehát Amerikában a 90-es évek végén a következő statisztika nagyjából durván, mert azért nekem a számok meg a dátumok az olyan, amikor megkérdezik a kisfiamat, hogy mikor születtél a fogászaton, akkor ránézek és mondom, kisfiam, segíts ki, mikor születtél? És úgy kell kiszámolni, mert hát ebben én lemaradtam a dolgokról, odafelé, mikor osztották az agyat, én lekéstem a sorról, mint a mai előadásról. A következő a statisztika. Első házasságok 43%-a válásban végződik. Azért hagyd mondjam azt, hogy jobb, mint amire általában számítunk, mert mindenki azt mondja, hogy 50 fölött van, bocsánat, 50 alatt van. Második házasságok általában 60-valahány százalék, talán 65-68 között van. Harmadik házasság, na most gondoljunk bele, harmadszorra házasodok. Mi a válasz? Tudod, fiam, hogy kit veszel el? Anya, én ne tudom, már kétszer megégettem magam, most már tudtira, hogy jól csinálom. És mi az eredmény? 78%. És vannak még emberek, akik azt mondják, hogy negyedszer is bevállom, mert van negyedik házasság. És azok a merész emberek teljes meggyőződéssel mennek bele a házasságba, hogy negyedszerre már csak jól csinálhatom. Itt nincsen probléma, én már minden nőt kiismertem, ezt nem lehet elszúrni. Kapaszkodjunk meg. 89-90 valamennyi. Miért? És aki kiszabadítunk egy alkoholista fér kezeiből, kihez megy hozzá? Alkoholistához. De miért? Miért ismételjük sorsunkat? Mert az kényelmes. Azért, mert kényelmes. Sokkal kényelmesebb félni, sokkal kényelmesebb szorongani, sokkal kényelmesebb harcolni. Sokkal kényelmesebb az, amikor tudom, hogy na, amikor már így nyitja az ajtót, akkor már részeg. Tudom, hogy mihez tartsa magam. Ez tényleg így van. Az az ismert út. Már tudom, hogy ez az embertípus hogy viselkedik. Vele egészen jól el vagyok. És megismétlem az életem útját. És amikor az Isten azt mondja, hogy fiam, harcoltál már eleget. Küzdöttél már eleget. Évek óta azért imádkozol, hogy lecsendesítselek. Hogy megáldjalak. Ülj le. Pihenj meg. Akkor nem tudok leülni, hanem azt mondom, hogy Istenem, ez ismeretlen. Ezzel nem tudok mit csinálni. Erre nem tudok hogy reagálni. Ezt nem merem bevállalni. Egy új életvitel, egy új én, az félelmetes. Mert ismeretlen, mert kiszámíthatatlan. És bocsánat, de hogy mondjam azt, rengeteg felelősséggel jár. Az örömteli események is felhozhatják az igazi énünket. Az örömteli események is rádöbbenthetnek arra, hogy mi lakik bennünk. És megmutatom Picasso művét. Szoktam a gyerekeimnek mondani, meg a tanítványaimnak, meg itt is szoktam mondani, hogy Picasso tőlem származik. Ja nem, én származok, vagy tanítványa voltam, valami ilyesmi. Azt szoktuk mondani, csak körök lesznek, de ez elvileg egy hagyma kéne lenni, aminek rétegei vannak, de ezek csak körök lesznek. Azt szoktuk mondani, hogy az embert legjobban arról ismerhetjük meg, hogy hogyan viselkedik. Az a legszembetűnőbb, az a legészrevehetőbb, a viselkedési formája. És ez tényleg így van. Tehát ahogy jön velem szembe, amilyen tempóban beszél, amilyen hangerőben beszél, ahogy gesztikulál, én már bizonyos szinten megállapításokat vonok le róla. Következtetésekhez jutok. Én általában szoktam tudni egy készfogás után, hogy mire számít csak. Egy határozott egyéniségre, vagy valakire, aki éppen hogy csak velem szembe áll. Mindannyian tudjuk ezt, van, amikor tudatosan nézünk ezzel szembe, valamikor csak megérezzük. Nem így van? Egy készfogás általában már rengeteget elárul. A viselkedésünk az, ami tulajdonképpen a legjobban megmutatja a külvilágnak azt, hogy milyen vagyok. De azt nagyon jól lehet álcázni is. És hogy mondjam, mi keresztények olyan profik vagyunk ebbe. Annyira profin tudunk viselkedni. És döbbenetes, hogy magunkat kötözzük meg vele. Magunkat és egymást. Viselkedés központúak vagyunk. És elfelejtjük, hogy sokkal többről van szó. Hogy mondjam azt, hogy meggyőződésem az is sajnos, tapasztalatom, inkább úgy mondom, hogy a kereszténység egyre inkább viselkedést hirdet, nem pedig Krisztust. Nem Krisztust hirdetjük, nem Krisztus szabadságát, nem az örvendezést, hogy szeret minket valaki, aki mindenkinél hatalmasabb és mindenkinél csodálatosabb, hanem viselkedést. És az egész életünket viselkedés elméletekre állítjuk fel. Most nem viselkedés terápiáról beszélek, nem elméletről, egyszerűen arról, hogy az egész életünk központjává válik az, hogy én mit és hogyan és mikor csinálok. Önmagunkat tesszük saját törvényeink bábúivá. Kis marionettek vagyunk. És közben a lelkünk üvöltözik, a lelkünk sikongat és menekülne, mert nem erre vágyunk. Mert utálunk marionett bábuk lenni. Van a viselkedés. És a viselkedés alatt mi az, ami előhozza a viselkedéseket? Hát az érzelmeink. Mondtam, hogy ez ilyen hagymaféle lesz. Ezek az érzelmek. Jókedvű vagyok, nevetek is, kedves vagyok mindenkivel. Ha bal lábra keltem, akkor reszkes világ, itt jövök én. Igazából a vezetési stílusból is végigmegy az ember, mert tudja, hogy az emberek hogy éreznek, nem? Elhúz mellettünk valaki édesen csevegve, telefonon, szép, döcögve elhúz, ugye? Nem is elhúz, hanem elbaktat mellettünk. Tudjuk, hogy neki valami jól megy, jól érzi magát, nyugisan vezet. Kit érdekel az, hogy három sávot zárja, meg merre kanyarodik, milyen baleset helyzeteket okoz? El van a maga kis világába. Azt is látjuk, mikor valaki idegesen vezet, egyértelmű. Az érzelmeink meghatározzák, motiválják a viselkedésünket. Érdekes dolog, de ha az érzelmeinket nem vállaljuk be, és nem vagyunk tisztában az érzelmeinkkel, nem tudjuk szabályozni a viselkedésünket. Hogy mondjak erre egy példát? Amikor hozzám eljön valaki, és azt mondja, hogy állandóan hisztizik és üvöltözik a feleségem, és hogy segítsek neki, mert állandóan üvöltözik, és hisztizik, és raplizik, és ki nem állhatom azt a sipákoló hangját. Hát persze nem azonnal, de egy idő után, amikor látom, hogy valamilyen szinten megnyertem a bizalmát, meg szoktam kérdezni, hogy és mégis mit sipákol? Mit tudom én? Mindent! Miért? A sarokba szorítva érzi magát. Meg nem értve érzi magát. Egyszerűen azt érzi, hogy én sipákolok, de akármilyen hangosan üvöltök, te nem hallod. Az érzések egy viselkedési formát váltottak belőle ki. Erre szoktam mondani, üvöltöző emberrel álljunk meg, és hallgassuk meg, hogy mit is akar mondani, mit érez. Azért üvölt, ugyanazért, amiért én annak idején kimentem Franciaországba, ott éltem egy évet, kimentem, és rájöttek az emberek, hogy nem tudok franciául, elkezdtek tagoltan, hangosan üvölteni velem. Megtanultam franciául, kimegyek Amerikába, az amerikaiak rájöttek, hogy én nem értek angolul. És mit csináltak? Tagoltan, hangosan, nagy gesztusokkal üvöltöttek velem. Aztán később egyre kevésbé, időnként, amikor észrevették, hogy akcentusom van, és rákérdeztem még egyszer, hogy tessék, akkor megint a tessékre nem az volt a válasz, hogy elmondják szépen, nyugodtan, értelmesen, hanem elkezdtek lassan, tagoltan üvölteni. Ha azt hiszük, hogy nem hallanak meg minket, ha az az érzésünk, hogy sarokba vagyunk szorítva, üvöltünk. Ez csak egy példája ennek. De honnan jönnek az érzelmeink? Mert ugye azt mondtam, hogy jó, nézzük meg, mint önismeret, hogy milyen a viselkedésem. Vajon mi árad körülöttem, milyen a légkör körülöttem, hogyan viselkedek, mit csinálok. De azt olyan jól tudjuk álcázni. Mik az érzelmeim, amik motiválják a cselekedeteimet? Hogy mondjam, hogy ez az átra a kognitív behaviorista terápiának az alapelve, amit úgy látok, hogy eléggé én elég meggyőződéssel követek, nem teljes mértékben, de nagyon tetszik nekem, és nagyon sok mindenben látom ennek igazságát. Az érzelmeink alapja a gondolatvilágunk. Az, hogy én milyen gondolataim vannak, milyen meggyőződéseim vannak, és ugye gondolatok. Ugye azért hagyj említsem itt meg, hogy ahogy szűkül a kör, egyre kevésbé ismerjük önmagunkat. Egyre mélyebbre kell menni. Egyre több réteget kell lehántanunk önmagunkról. A pánikbetegeknél szoktam alkalmazni a következő kérdést. Föl szoktam tenni nekik a kérdést, hogy mikor beindul a görcs, az izgalom, állj meg egy pillanatra és kérdezd meg, hogy ugye az a görcs, ez az izgalom, ez a szorongás. Szoktam kérdezni, kérdezd meg most, mire gondolsz? Mi váltotta ki ezt az érzést? Van egy páciensem, aki már nem sokáig páciensem. Most 21 éves, 14 éves kora óta járt hozzám, és bocsánat, nem hozzám, 14 éves kora óta kezelik elég súlyos, erős gyógyszerekkel. Volt idő, amikor antipszichotikumokkal kezelték, ami azt mondom, hogy egy szélsőséges kategóriájú gyógyszer ilyen fiatal gyermeknek adni. Tehát 7 éve tulajdonképpen a pubertás korba, a serdülő kornak a legnagyobb idejét nagyon tömény gyógyszerek alatt élte le, kórházból ki, kórházból be, épp hogy csak el tudta végezni a gimnáziumot, aztán nyarakat rendszeresen rehabilitációs központokba töltötte, hogy helyrehozzák, mert olyan súlyos pánikbeteg, hogy nem tudták megállapítani, hogy a pánik rohamai azok hova mennek, mert már valóságos hallucinációi voltak. Megoldásnak azt ajánlották neki, hogy amikor jönnek ezek a rosszul létek, ezek a szorongások, és érzi, hogy most már mindjárt halucinálni fog, akkor tapsoljon egyet, és mondja azt, hogy stop, vége ennek a gondolatnak. Megkérdeztem tőle, hogy működik? Szóval egy ideig igen, aztán megint semmi. Néhány hétig, körülbelül 2 hétig működött. Úgy jött el hozzám, hogy azt mondta, hogy ön már valahol mindent föladott, szülei sírtak, hogy az egész családi élet megváltozott. Hiszen amikor 3 gyerek közül egy ilyen beteg, ugye azért tudjuk, hogy az egész élet felfordul. A házasság krízisbe kerül, a gyerekek megváltoznak. Minden, az egész család rendszere felborul. 7 éve. Elkezdtem hántolgatni, hogy hát a viselkedés, a külső megnyilvánulások, ott van a rosszul létei, halucinációi, síró görcsei, valóságos hisztirohamai. Megkérdeztem alatta, mi van? Ott vannak az érzelmek. Miket érez? Hát még az érzéseket nagy nehezen kigobóztuk. Félelmet, sikertelenségtől való félelmet, félelmet megint, és még félelmet, időnként aggodalmat. A legtöbb időt azzal töltöttem, hogy megkeressük azt, hogy mit gondol. Egyetlen egy gondolata volt rendszeresen visszatérő. Hétről hétre leírattam vele, hogy mikor, mit gondol a rosszul létei alatt. Tudjátok, mi volt a gondolata? Nem fog sikerülni. Erre az egy gondolatra, amit ő gyerekkorában megtanult, felépített egy egész betegségrendszert. Nem fog sikerülni. És amikor egyszer keményen ránéztem, és azt mondtam, hogy te gyáva vagy és lusta. Semmi felháborodás, hanem elkezdett nevetni. Azt mondja, hát igen, nem őken, én az vagyok. Hát mondom, nem gondolod, hogy 7 év gyógyszer egy kicsit nagy ár ezért a gyávaságért és lustaságért? Miután észrevettük a gondolatának a gyökerét, tehát a gondolatokat, onnan már tudtuk kezelni. De azért hagyd mondjam meg, a gondolatnál maradunk, még mindig csak a felszínen vagyunk. Na, honnan jönnek a gondolatok? Neki az volt, hogy nem fog sikerülni, és mellette volt még egy félelem a magánytól. Ha nem sikerül, akkor magányos maradok. A gondolatok gyökerei, ezek a sebeink. A megtapasztalásaink. Talán írhatnám azt ide, hogy először azt írjuk oda, hogy tapasztalatok. És a tapasztalatokon belül vannak a sebeink. Mert azért a tapasztalatok között lehetnek pozitív tapasztalatok, és azok is motiválhatnak. Azért nem csak negatív dolgokról beszélünk, hanem pozitívról is. Tehát azért ezen belül itt vannak a tapasztalataink, de hadd mutassak rá arra, hogy a sebeink. Képzeljétek el, 7 éven keresztül senki nem kérdezte meg ezt a kislányt, aki az alatt az idő alatt felnőtté lett, hogy vajon honnan indult ez az egész. Senkinek nem jutott eszébe megkérdezni, hogy vajon fájhatott neki valami? 4 éves korában meghalt a nagyapja, aki a legjobb barátja volt. Akkor találta ki, hogy igazából ő magányos lesz, hogyha valamit nem jól csinált. Nem emlékszik, csak azt mondja, az maradt meg benne, valószínű, hogy azokban a napokban, amikor meghalt a nagyapja, valamit nem volt szófogadó, vagy nem csinált valamit jól, és ő a kicsi agyával akkor pici gyerekként, pici 4 éves kislányként következtette, ha nem jól csinálom, nem fog sikerülni, egyedül maradok. Szülők még elkövették azt a hibát, hogy a temetésre soha nem vitték el a kislányt. A kislány soha nem tudta, hogy meghalt a nagyapja, csak annyit tudott, hogy nem jön többet hozzá. És kezdetben mit csinált? Megbeszélte a félelmeit a manócskákkal. Manócskákkal megbeszélte, hogy ő fél, hogy ez rossz lesz, és akkor nem fog valami sikerülni. Aztán, amikor nagyobb bacska lett, és már nem lehetett manócskázni, mert az egy 5-6-os gyerek, már olyan 10-11 éves gyerek nem fog manócskázni, akkor már lettek a manók. És mikor belekerült a gimnáziumi korba, addigra már szellemek. Valóban halucinált. De maga csinálta magának. Ez egy szélsőséges példa. Hogy mondjam azt, hogy 2 hét múlva jön, hogy az utolsó fél szem gyógyszeréről levegyük. Az, aki egy marok gyógyszert szedett 7 éve. Szerintem csoda. Ő még nem tudja, én tudom, hogy ez a fél szem gyógyszer már rég nem számít, csak nem akarom tőle nagyon gyorsan elvenni, meg ne ijedjen nélküle. Tisztában vagy a sebeiddel? A veszteségeiddel. Szembenéztél vele? Elsirattad őket? Minden egyes sebünk rögzít bennünk egy rossz kazettát, egy rossz szalagot, hazugságokat. Minden egyes seb, amit eddig én még az emberekbe találtam, akik hozzám jönnek, és a saját életemben is, hogy mondjam, ez igaz, a sebeim egy-egy hazugsághoz kapcsolódnak. Talán csak annyi, hogy te senki vagy. Úgyse sikerül. Nem fog menni. Semmit nem érsz. Te semmire való. Ha mi nem beszélünk, a sebeink beszélnek. Ha mi nem lépünk, a sebeink deformálnak minket. Nem véletlen, hogy Jézus azért jött, hogy bekötözze a sebeket. Azt mondtam, az önismeret nem egy elmélet, az önismeret nem lehetett tanulni, csak végigcsinálni és végigszenvedni. Én nagyon sokszor gondoltam már rá, meg beszélgettem az Istennel, és mondtam neki, hogy Istenem, én szerintem már annyira ismerem magam, nem lehetne leállni? Még nem tudtam megalkudni vele. Engem annyira vigasztal az a tudat, hogy akik megjárták a mély vizeket, akik mint a részegek tántorogtak és szédültek a hullámok miatt, amikor Istenhez kiáltottak, eljutottak a kikötőbe. Úgy kívánnám, hogy megértenétek ennek a mondatnak azt a valóságát. Az a kikötő, amikor tudom, hogy igen, jó úton vagyok, a cél fele haladok, lecsendesíti a vizeket, a bennem zajongó vizeket is. Szokták kérdezni tőlem, hogy és begyógyulnak a sebek? A sebek azok, amik gennyesek, amik könnyen fertőzhetőek, amik esetleg tovább fertőznek. A sebek azok, amelyekhez, ha hozzáérünk, fáj. Néha, ha közelébe érünk, már fáj. De én hiszem, hogy Isten ezeket a sebeket megérinti, amikor felvállaljuk azt, hogy elé tesszük. Hogy kitisztítsa, hogy beborogassa, hogy bekötözze. A múltkor kicsi Kende fiam elesett. Ő egykerekezni akart a játékmotorán. Most ez egy ilyen 3 kerekű kis műanyag motor. Hát amikor ezen egykerekezik, az nagyon érdekes, mert nincs is olyan, hogy egy kerekezés rajta. Az eleve 2-vel kezdődik, de ő azt úgy gondolt, hogy a lépcsőn is kipróbálhatja. Nem volt nagy a plezúra térdén, de olyan keservesen zokogott. Akkor oda jött hozzám, és mondtam, hogy Kende, semmi gond. Kicsit bekenem, megmossuk, nem is kenek rá semmi gyógyszert, semmit, csak megmossuk, és a levegő szépen be fogja gyógyítani. Az egyik dolog az, hogy úgy kellett meggyőznem, hogy Kende, hidd el, hogy nem fog fájni. Mi ugyanígy állunk Isten elé. Istenem, gyógyíts be, de ne fájjon már. Egyik nagy könyörgése zokogás közben nem az, hogy fáj. Nem fog fájni. A gyógyítás nem fog fájni. Van, amikor fáj. És a másik megdöbbentő dolog, hogy mindenáron azzal a könyörgöt, hogy kötözze be. Gyorsan, takarjuk el, kötözzük be. Semmi ne érhessen hozzá, és ne is kelljen látni. Mi is nem így vagyunk vele? Itt van a sebem, gyorsan kötözzük be, takarjuk be, nehogy valami hozzáérjen, semmi ne történhessen vele. A második számú küzdelmem azután, hogy meggyőztem Kendét arról, hogy nem fog fájni, a második számú küzdelmem az volt, hogy Kende, kell, hogy nyitva hagyjuk, mert a levegő gyógyítja. Nem mély a seb, nem kell bekötözni, sokkal jobban gyógyul, mert ha beborítom alatta, esetleg, pontosan azért, mert nem éri a levegő, befertőződik. Annyira takargatnánk a sebeinket. Mivel? Mindenféle pótcselepéssel. A klasszikus példa persze az alkohol, a drog, meg a többi. Most már egyre többet hallani, hogy igen, a munkamánia. Most egy kicsit kegyetlenül hagyd menjek tovább, és a szentség. Amikor már félvilágot megmentettem, csak éppen a saját sebeimhez nem engedem, hogy Isten hozzáérjen, mert nincs időm. Hát tudod, Uram, most ott van az a seb, de hát nincs időm hozzá. Az az ember nem tud gyógyítani, aki tele van sebekkel. Mert az az ember, akinek tele van sebekkel, nem ugyanúgy mozog, mint az, akinek már nem sebei, csak hegei vannak. És meggyőződésem is hitem, és kívánságom, hogy a sebeink begyógyulhatnak Krisztus gyógyítása alatt, és hegekké válhatnak. Gyerekkoromban a testvéreimmel fogócskáztunk egy betonozott árok mellett. Ennek a betonozott árok mellett állt egy sóderdom, és a sóderdom volt a ház. Rossz ötlet. Na most azt tudni kell, hogy mi 9 voltunk testvérek, és az a család, akit meglátogattunk, úgy emlékszem, hogy talán 7 voltak ők testvérek, nagyon kicsi voltam még, tehát iskolás korom előtt, talán 7, tehát ha ezt összeadjuk, akárhogy is nézem, körülbelül 16 gyerek rohangált az utcán, és hát mindegyik házba akart rohanni. Na most azért a többsége, mivel én a 7. vagyok 9 gyerek közül, eleve idősebb volt, mint én. De hát nekem be kellett bizonyítani, hogy lehet, hogy ti idősebbek vagytok, de én alacsonyabb és gyorsabb. Hát az logikus, hogy ügyesebb. Hát a szerénységem ez hozzájárul. Felrohantam a sóderdomra, kicsaptam a karomat, hogy ház, engem nem lehet megfogni, és abban a pillanatban a sóderdom megcsúszott alattam, és mivel a karom ki volt árva, meg se tudtam magam védeni, és bum, be az árokba, fölszakadt az állam. Persze, rohanás ügyelet, összevarni, és a többi. Ennek már közel 40 éve. Ez itt egy heg. Nem is látszik, hál' Istennek, mert lent van. Isten erről is gondoskodott, hogy ne a képemen keresztül legyen a háznak a jele. Nem fáj. Eszembe se jut. Csak akkor, amikor hegről és sebről beszélek. De ott van. Időnként, amikor valamelyik gyerekem az ölembe ül, általában a kisebbek szokták megkérdezni, hogy meséld el, mi is az ott? Akkor eszembe jut, hogy ja, nekem itt valamikor volt egy sebem. Ez a különbség a seb és a heg között. Ott van, de már nem fáj. A másik különbség az, hogy időnként, amikor a gyerekeim nagyon hevesek, és beverik az államat a fejükkel, még mielőtt tudnám, hogy miről van szó, oda kapok, mert olyan érzés, mintha vérezne az állam. Ott valami ideg úgy sérült, hogy valahányszor ide csapják a fejüket, vagy a kezükkel így odavágnak, vagy a lábukkal véletlenül, amikor lent játszunk a földön, akkor oda kell kapnom, hogy biztos vérzik. És minden alkalommal meggyőződésem, hogy vérzik. Majdnem 40 évvel később kapok az államhoz, hogy vérzik. Mert a heg, azért hagy mondjam el, ha rosszul érintjük meg, fájhat. Begyógyulnak a sebek? Begyógyulhatnak. De a legtöbb, nagyon sokat közülük nem tudunk elfelejteni. A nyoma ott marad, és ha rosszul nyúlunk hozzá, fáj. Sokszor gondoltam arra, hogy Isten miért engedett meg annyi szenvedést az életembe, amennyit én felsorolok szenvedésnek. Aztán egyszer Amerikában olvastam egy könyv címet, aztán egy könyvet. A címe a sebzetgyógyító, The Wounded Healer. Jézusról szól. Akkor értettem meg. Pontosan Jézus az, aki minden sebet bevállalt. Pontosan azért, hogy megértsen minket. Olyan jó lenne, ha ma nem az maradna meg bennünk, hogy Jézus minden bűnünket felvitte a keresztre, ezt tudjuk, és remélem, hogy hisszük, és hálát adunk érte. Nem ezt szeretném lekicsinyíteni. De olyan jó lenne, ha azt is hallanánk, hogy Jézus minden sebünket felvállalta. Csodálatos, nem? Fölvállalta a sebeinket azért, hogy jobban megértsen. És néha, amikor egy-egy nagyon furcsa eset előtt ülök, amikor úgy gondolom, hogy ezt már én átéltem, úgy áthut az agyamon egy hálaadás. Istenem, talán mégiscsak köszönöm a sebeimet. Talán én kicsiben is tovább tudom adni a gyógyulást azért, mert átéltem őket. Úgy vagyunk itt, mint keresztény emberek. Mindig azt mondjuk, hogy a hivatásunk, az életcélunk az, hogy másokat Krisztushoz vezessünk. Ha ezt elméletekkel próbáljuk megtenni, azok mindig elméletek maradnak. De ha azt mondjuk, hogy Isten, úgy akarok önismeretre jutni, hogy mutasd meg a sebeimet, és vezess végig a gyógyulás útján, onnantól kezdve képesek leszünk mások sebeit is meglátni, és velük együtt végigmenni ezt az utat. Tudjátok, mi a legnagyobb gyógyítás? A legnagyobb Krisztushoz vezetés? Amikor Krisztushoz valóban gyógyulásból jönnek az emberek. Szokták tőlem kérdezni időnként egyházi emberek, hogy minden alkalom előtt és utána imádkozok? És igét olvasok? Szoktam mondani, hogy nem. Van, amikor igen. De nem. Számomra a legnagyobb csoda, hogy amikor az emberek megérzik, hogy a sebükhöz, azzal kezdtem, hogy pásztorál pszichológia az egyik része a tanulmányomnak, hogy amikor a sebeikhez Krisztus szeretetével nyúlok, akkor a gyógyulás valós. És érdekes, nem hozzám jön vissza a hála Krisztushoz. Ha mi azt szeretnénk, hogy megújult, élő kereszténységünk legyen, akkor szembe kell nézni a sebeinkkel. Pontosan azért, hogy másoknak is tudjunk ebbe segíteni. Szeretnék egy igét felolvasni. Róma 12:2. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes? Szerintem, amikor arról van szó az igében, hogy értelmetek megújulásával, akkor pontosan ezekről a gondolatokról beszél Isten. Döbbenetes, hogy a sátán mindig olyan féligasságoknak tűnő dolgokkal közelít meg minket. Amikor kaptuk a sebeinket, rögzült bennünk egy meggyőződés. Egy utolsó példát mondanék még el erről. Egyszer jött hozzám egy több gyermekes édesanya, azzal az eltökéltséggel, hogy ő eljön hozzám, mint utolsó segélykiáltás, de ő öngyilkos szeretne lenni. Hosszú küzdelmembe tellett, míg megígértettem vele, hogy egy hétig nem lesz öngyilkos. Mai napig őrzöm a levelét, ahol leírta nekem egy ígéretet tett írásban, hogy nem követi el egy hétig. És én örültem, hogy kaptam egy hetet, hogy ő életben van, és újra találkozhatok vele. Amikor ezeken a gondolatokon, kérdéseken, sebeken elkezdtünk végig barangolni, egyszer egy imádság folyamán azt mondta nekem, emlékszem arra, amikor kiszabadult a disznó az ollból. Ez egy tanyasi lány volt gyerekkorában. És mikor kijöttek a disznók az ollból, és szanaszét mentek az udvaron, apám rohangált, próbálta bekergetni a disznókat, és üvöltözött, káromkodott, és azt mondta nekem, semmire kellő, még az életre való se vagy, minek vagy te itt. Értitek a lényeget? Ő megtanult egy mondatot az életébe, és rögzítette, mint egy aranymondást, egy fali feliratot, egy kazettát a fejébe, amit újra és újra és újra játszott. Te semmire kellő. Még az életre való se vagy. Ez volt az ő kazettája. Annyira borzasztó, amikor valakinek nem tudok hittel odaállni, és a hitet ajánlani, mert erre egy átlag embernek, aki nincsen hitbe, azt kéne mondanom, hogy hát, próbáld megkeresni, hogy mi az életed értelme. Próbálnám manipulálni a gondolatait, és bizonyos mértékkel lehetne is, és szépen lehetne változtatni ezeken a gondolatokon. De sokkal csodálatosabb, hogy odaállhatok, és azt mondhatom egy keresztény, egy hívő embernek, hogy álljon meg a menet. Semmire való? Semmire kellő? Minek élsz? Mit mond erre a krisztusi igazság? Mert az a sebeid hazugsága. Krisztus talán egy semmiért jött el. Drága áron vétettetek meg. Megkérdeztem tőled, mondja már meg nekem. Ő fizet drága árt. A semmiért? Minden egyes hazugságunkra van krisztusi igazság, mely kitörli azt, mely begyógyítja azt. Amikor ezzel a páciensemmel felfedeztük az isteni, a krisztusi igazságot, az ő sebeiből fakadó hazugságokra, onnattól van élete. Azóta 6 év eltelt. Eszébe se jut öngyilkosnak lenni. Az volt az előadásomnak a címe, hogy önismeret. Henry Nouwen, egy nagyon mélyen gondolkozó jezsuita szerzetes volt, talán 5 éve, 8 éve halhatott meg. Ő azt mondta, hogy csak úgy tudunk valakit kihozni a sivatagból, ha bemegyünk érte. Ha úgy gondolod, hogy a sebeid nagyon mélyek, és a sivatag közepén vagy, keres valakit, aki bemegy érted, és segít kijönni. És hagyd fordítsam tovább a dolgot. Ha van valaki, aki sebekkel tele, a sivatag mélyén van. Menj be érte. Nem tanítás kell neki, csak az, hogy megfogd a kezét, és ugyanúgy vezesd végig a forró homokon, ahogy ő jönne. Ez a Krisztusi szeretet. Kívánom, hogy mindannyian megtapasztaljátok azt, hogy az önismeret az valójában az életünk és életutunknak az egyik legnagyobb erőforrása lehet. Az, ami erőt ad másoknak a gyógyítására, és ami szabadságot ad nekünk a fejlődésre. Hadd kérdezzem, hogy van-e kérdés, mert egy kicsit túlmentem az időn. Nem is kell félnem, hogy túl fogom válaszolni a kérdéseket akkor időben.
Nekem lenne kérdésem, hogy beszélte a rejtett sebekről, vagy sebek általában szerencsések az ember tud róla, de hát általában nem tud róla. Hogy van-e arra valamilyen tanács?
Hogy hogyan ismerje meg a saját sebeimet? Igen, tehát azt mondtam, hogy ezek a mélyen vannak. És mondtam rá egy-két példát, hogy tulajdonképpen egyből úgy, hogy hát nézzük, mi a sebed. Nagyon nehéz, bár az emberek többsége tudja, csak nem meri bevallani magának. És nagyon sokszor az első egy-két alkalmon elszólja magát, hogy ő tudja, hogy miről van szó. De általában az emberek többsége én se egyből a sebekhez rohanunk. Azzal kezdtem, hogy ez fáj. Hát nem is akarok vele szembenézni. Hát kembe is üvöltözött, ne nyújj hozzá, takarjuk be, nem létezik. Amikor én azt mondom, hogy a legegyszerűbb módja tulajdonképpen kérdéseket feltenni önmagunknak. Én sokat csinálom, lehet, hogy már egy kicsit ezért vagyok ilyen elkattam, de gyerekeim szerint jól áll. Tehát a legegyszerűbb önmagunknak kérdéseket föltenni. Szoktam itt mondani, hogy kérdezek, mit érzek? Mit érzek? Mert jó, hogy most csapkodok, meg gyorsabban vágom a sárgarépát, jó, hogy most septében, loptában sepregetek, és elképzelhető, hogy most sokkal dühösebben mozgok, de mit érzek? Haragot? Szorongást? Mi az, ami sebessé teszi a mozgásomat? Meg kell kérdezni, mit érzek? Vagy esetleg, amikor kedvtelenül ülök a fotelba, és nem nincs erőm semmihez, mit érzek? Félek. Csalódtam. Kiábrándultam. Magányos vagyok. Reménytelen vagyok. Mit érzek? És ha nagyjából meg tudjuk mondani az érzelmeinket, és azért hagyd mondjam, szerintem, aki itt levő közül mindenki meg tudja mondani. Meg tud nevezni egy-két érzés, hogy most azért vagyok ilyen, mert ezt érzem. Utána szoktam mondani, ez nehezebb, ez gyakorolni kell. De milyen gondolatok mászkálnak bennünk? Az az érdekes, hogy ezek a kazetták, amit említettem, ugye, hogy semmire való vagyok. Ezek a kazettáinknak van egy nagyon jellegzetessége. Állandóan szólnak, és észre se veszük. Állandóan szólnak, és észre se veszük. Olyan, mint a lift zene. Tudjátok, beszállunk a liftbe, hallani, és csak akkor veszem észre, hogy megszűnt, hogyha a liftbe egyszer csak valamilyen zavar miatt megszűnik a zene. Hoppá, mi történt? A mi gondolataink, ezek a negatív gondolatok, ezek is ilyenek, mint a liftzene. Meggálás nélkül szólnak. És ha nem figyelek oda, észre se veszem, hogy fertőzi az életemet, hogy bilincseli meg a lépteimet, hogy akadályoz meg a fejlődésben. És amikor felfedeztük a gondolatokat, és nagyon sokszor elég hamar fel lehet őket fedezni, akkor jöhetünk Isten elé, és kérhetjük azt, hogy Istenem, segíts kicserélni. Segíts megkeresni rá az igazi megoldást, a választ. Keresítem itt gyorsan közben egy ilyen gondolatsort. Csak úgy hagyd mondjak már néhány példát ezekre a hazugságokra, jó? Például egyedül vagyok, senki nincsen. Ú, de pech, pont ezt húztam ki, pedig ez a kettes. Mi nem az egyest olvastam el? Ez egy olyan mondat, amit én éveken keresztül mondtam magamnak. Egyedül vagyok, senki nincsen. Annyira rendszeresen mondtam, hogy észre se vettem, hogy nem csak hogy mondogattam magamnak, hanem teljes identitásommá vált. Teljes egyéniségemmé vált. Ami annyit jelent, hogy Emőke, vagy megcsinálod, vagy nem. Így lesz, nem kérhetsz segítséget, úgy se adna senki, mert egyedül vagy. Mindenbe, minden döntésemet, minden cselekedetemet, minden érzésemet egy dologra alapoztam. A kicsi kazettámra, hogy egyedül vagy. Igen, valaki egyszer azt mondta nekem, hogy mindig egyedül leszel. Ne felejtsd el. És én ezt rögzítettem. Nekem egy sebemhez függ. Sebemhez kötődik. Pontosan tudom, hogy mikor hallottam azt a mondatot, hogy egyedül vagy. És rögzítettem, és újra játszom, és ez az én lift zeném. Amíg jöttek a barátnőim, és azt mondták, hogy miről beszélsz? És elkezdték sorolni, hogy egyedül, itt van ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. Egyszer az egyik barátnőmnek, még az ősszel is elmondtam ezt. Ősszel, most télen. Úgy bedobtam valami folyamán, és azt mondtam neki, hogy hát olyan egyedül vagyok. Senkire nem számíthatok. És legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta nekem, kicsit szégyelve zavartam, mondom ezt, hogy Emőke, tisztában vagy te, hogy hány fitkevés lenne most, lenne boldog, hogyha elmehetne veled mondjuk ma este valahova beszélgetni, vagy kávézni? Belegondoltam, még fitkevések, minek? Mi közöm nekem hozzájuk? Meg se fordult a fejembe, hogy vannak emberek rajtam kívül. Hogy mondjam, hogy nem csak az én kazettám. Ülünk a gyülekezetbe, és állítjuk, hogy egyedül vagyunk. És amikor valaki azt mondja, hogy pedig a Krisztus igazság, hogy soha nem hagylak egyedül, akkor azt mondjuk, hogy jaj, hagyjál békét. És amikor azt mondjuk, hogy egyszer meg se halljuk azt az igét, hogy adok nekik testvért és anyát Krisztusban. Ezek is krisztusi igazságok. Folytathatjuk azt, hogy én nem vagyok tökéletes, az a semmi vagyok. Elfogadhatatlan vagyok. Gyenge vagyok. Ó, hányunknak a szövege az, hogy gyenge vagyok. Olyan jó kazetta. Rettenetesen jókat lehet rajta sírni. Sérült vagyok. Legyőzött vagyok. Nem vagyok méltó a szeretetre. Ez az a mondat, amit én ki nem állhatok különben, hagyj említse meg. Ez annyit hangzik a szószékről, hogy mi nem vagyunk méltóak a szeretetre. Mert nem is halljuk meg, hogy oda akarnak eljutni, hogy Krisztus szeret minket. Ebből már csak egyetlen egy mondatot hallunk ki. Nem vagy méltó a szeretetre. És nem halljuk meg azt, hogy az egész arról szólna, hogy Krisztus szeret. Miért? Csak azért, mert ez a szeretet. Megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, érthetetlen, logikátlan. Egy szóval, szeretet. Ha ezeket a sebeinknek a szövegeit, gondolatait, kazettáit felismerjük, és bevalljuk önmagunknak, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen már csak gyakorlás a gyógyulás útja. Mert azért, ahogy ezeket rögzítettük éveken keresztül, sablonszerűen újra és újra meghúztuk az agyunkba és a lelkünkbe a barázdát, azt lassan, óvatosan kell, hogy a krisztusi igazság feltöltse. Szoktam mondani, hogyha most nincs olyan vékony tollam, de hogyha én leülnék a homokba beszélgetni, és húznék egy vonalat ezzel a tollal, az csak egy vékonyka vonal lenne. És ha végighúzom még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és estig ott ülnék, és végig húzogatnám ugyanazon az egy helyen a tollamat, előbb-utóbb árok keletkezne. Így vannak ezek a gondolatok is. Idő kell, és sok gyakorlás, lelki önfegyelem, és természetesen Krisztus igazsága, hogy ezt az árkot feltöltsük valami újjal. Békés Szent Andráson az orgona, egy nagyon régi műemlék orgona, egy manuálos kis orgona, fa billentyűk és csont van a tetején. Egyszer fönt játszottam az orgonán is, megdöbbentem, ahogy valahogy leesett nekem, hogy az F hang Zsoltárainkban valószínűleg ez a leggyakrabban